Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok, jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják, vagy bármikor az interneten a műsorunkat. Szalontai Tünde a vendégem, színésznő, azt mondják róla, egy titokzatos színésznő, majd megpróbáljuk a titkokat megfejteni, ezért is hívtalak többek között. Engem is nagyon vonzott az, ami rólad így lejön, hogy valami titkot őrzöl, valami csoda van a háttérben, amit ki kell bontani, hogy te miért vagy ott, ahol vagy, és hogy kerültél oda, arra a helyre, ahol pillanatnyilag is sikeresen működsz. Még annyit el kell mondanunk a bevezetőben, hogy világéletedben független színházi színész vagy, voltál és valószínűleg leszel is, és mindjárt azzal is kezdem, hogy ez elhatározás.
Igen, én is köszöntök mindenkit. Így alakult tulajdonképpen, nagyon érdekes, mert fel sem merült az nagyon fiatal koromban még, hogy például jelentkezzek az akkori főiskolára.
De az, hogy színész szeretnél lenni, az már felmerült korán?
Nem, az sem olyan klasszikus módon, és ilyen értelemben tényleg nem ezt a klasszikus utat jártam be. Először képzőművész szerettem volna lenni, és képzőművész körökbe is jártam.
Festőművész konkrétan, vagy grafikus, vagy milyen képzőművész?
A kettő szobrász? Között még nem derült ki, mert ugye 16 éves korom körül már jártam képzőművész körbe, először Angyalföldre, aztán volt egy szemcsoport nevezetű csoportosulás.
És mit csináltál, milyen képeket alkottál?
Hát ott sem klasszikusokat, hanem mindenféle kevert technikát. Mert ez a képzőművészkör amúgy is egy nyitott társaság volt, és ezen keresztül ismertem meg a színházat is valamennyire, mert például nem voltunk Tokajban egy képzőművészeti táborban, és oda jött az akkori tanulmányszínház. És ebből a tanulmányszínházból lett később az Arvis Ura.
Tehát ez úgy kezdődött, hogy tanulmányszínházként működött.
Igen, igen. 16-17 éves lehettem, és ott láttam meg őket. Ott
mit csináltak? Mit adtak elő?
Azt hiszem a Holdbéri Csónakos című előadást, igen.
Vörös Sándor, az mennyire gyönyörű.
Igen, igen, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett, mert nagyon más volt, az sem volt egy klasszikus, természetesen egy mozgásszínház volt, nagyon eleven volt, meg biztos ez a felfokozott hangulat, ami amúgy is egy ilyen táborban van. Szóval nagyon megérintett, és aztán akkor utána valamennyivel jelentkeztem oda.
Ők is észrevettek téged? Ezt azért kérdezem, Tünde, mert én amióta téged ismerlek, amióta láttalak először talán játszani, feltűnt az, hogy valami van az arcodban, a tekintetedben, vagy a megjelenésedben, ami odavonza az embernek a figyelmét. Hogy ezt te tudod-e egyáltalán, meg hogy észrevették-e mások is, például az akkori még nem Arvus Jura, hanem
tanulmányszínház
vezetői láttak-e benned valamit, ami esetleg majd a jövőben előjön?
Hát szerintem akkor még nem, akkor még a sötét nézőtéren ültem, bár arra emlékszem, hogy annyira tetszett akkor az ottani közönségnek, így nekem is ez az előadás, hogy így dobogtunk a lábunkkal. Szóval, hogy tényleg volt egy ilyen felfokozott fogadása a darabnak. Szerintem nagyon lassan alakult ez ki, vagy bontakozott ki, szóval én úgy mondanám inkább, hogy nyomokban tartalmaztam már talán ezt az érzetet, vagy ezt, hogy
így. De ilyen van, tehát ezt én jól látom, nem csak én veszem ezt észre, gondolom.
Hát nem tudom, ezt talán a belső bizonytalanságomból is fakad, hogy nem mindig hiszem el ezt a dolgot, és az nem árt, hogyha néha ezt visszajelzik, mert akkor én is elhiszem. Szóval, hogy ez így hullámzik. De azt hiszem egyre magabiztosabb lettem, egyre tudatosabb, és akkor ezáltal talán én is jobban észreveszem, amikor engem észrevesznek.
Nem bántad, hogy a képzőművészetet félbehagytad, vagy abbahagytad, és átnyergeltél? Ez egyértelmű döntés volt?
Nem volt döntés, szóval érdekes, hogy akkoriban semmi sem tudatosan történt. Szóval hát minden ilyen érzésből, nagyon fiatal voltam, és éretlen, inkább azt mondanám, mert persze van, aki már 16-17 éves korában nagyon is tudja, hogy mit szeretne, merre szeretne menni. Én inkább ilyen nagyon ösztönösen keresgéltem. Azt hiszem, ez a keresés, ami folyamatos, még mai napig is jellemző rá.
Ez határozta meg a te egész életedet, majd lesz egy olyan fő témánk, amiben a keresésnek nagyon nagy szerepe van.
Igen, és akkor még ugye azt se tudtam.
Azt se tudtad, hogy mit keresek.
Igen, nem tudtam, hogy mit keresek, de hát persze magamat akartam megérteni, meg persze a körülöttem levő világot, és hát a képzőművészetben is talán nem voltam annyira tehetséges, mert ha annyira tehetséges vagyok, akkor gondolom, hogy ott maradok.
Uh-huh. A háttér, az akkori családi háttér, ami körülvett téged, az mennyiben volt támogató? Akarták-e, hogy te ilyen művészi irányba indulj el, és segítettek ebben?
Nekem 8 éves koromban elváltak a szüleim, és akkor az anyukámmal éltem együtt.
Az nagyon megrázó élmény volt a számomra?
Hát így utólag igen. Meg az egész utána következő élet és életmód, ugye ez a mi ketten, a papám külön, minden második vasárnap látogattam.
Jó viszonyban maradtál vele, vagy nem igazán?
Jó viszonyban, de inkább ez a kötelesség tudó szülő-gyerek kapcsolat volt, aztán majd, ha rátérünk arra a témára, igen, hogy miért is. Igen. És hát a szüleim, most így nem is tudom, hogy mondjam, nem voltak intellektuálisak.
Anyukáddal éltél?
Anyukámmal
kettesben.
Éltem. Kettesben.
Ő mivel foglalkozott?
Adminisztrátor volt. És hát magamtól fedeztem fel az irodalmat, a könyveket, magamtól mentem el a képzőművészkörbe, emlékszem, hogy a 47-es villamoson megláttam egy hirdetést, hogy Angyalföldön van ez a képzőművészkör, ami én ott laktam a akkori Skálának nevezett, most Allé átnevezett környéken, és hát onnan elég messze volt.
Tehát az Új-Budán.
Igen, Új-Buda centrumában laktam, és onnan nagyon messzinek tűnt például ez az angyalföldi művelődési ház, de én fogtam magam, és elbuszoztam, elvillamosoztam egész odaig, és oda jártam 16 éves koromban. Szóval valahogy valami belső, ez a belső keresés vitt mindenfele. És jelentkeztem utána több színházba is, egyébként ez is érdekes volt.
De aztán... Tehát az Arvis úr volt az egyik azok közül, igen, amiket próbálnak.
Igen,
adta?
És még mellette két-három ilyen elég furcsa alternatív színházakban, színházakban. Már nem is nagyon emlékszem a nevükre, csak ilyen, hogy miket kellett csinálni a felvételi időpontjában, vagy felvételkor milyen feladatok voltak, azok sem klasszikusak, tehát nem monológokat kellett mondani, hanem emlékszem, hogy két gyakorlattal emlékszem, hogy csecsemőt kellett játszani az egyikben.
Hogy kell játszani?
Hát ez az, és majmot. És akkor persze itt jönnek a nagyon evidens, nagyon-nagyon ilyen kitett, ugye, hogy így imitáljuk ezeket az állatokat, vagy hát a csecsemőt is nagyon nehéz. Én meg emlékszem, hogy így feküdtem a hátamon, és ugyan nagyon visszafogottan játszottam, még mindenki torka szakadtából óázott, vagy nem tudom én mi. Szóval, hogy ilyenek voltak, ilyen furcsa felvételek.
De mit csináltál csecsemőként? Csak kapálóztál, rúgkapáltál?
Nem tudom, próbáltam átélni, tehát, hogy nem kívülről próbáltam, azt hiszem, megmutatni, hanem egy picit már akkor is volt ez a belülről megélem, és akkor, tehát nem az volt a lényeg, hogy nagyon megmutassak valamit.
Hanem azonosulni akartál.
Igen, igen.
És a majmot hogy ábrázoltál?
Arra már nem emlékszem.
Pedig az könnyebb lett.
Igen. Hát biztos, nem tudom már, tényleg nagyon.
Na de végül is az Arvis urához kerültél. Ez volt az első színház az életedben, ahol a társulathoz tartoztál.
Igen, igen. Ott is felvételi volt természetesen.
Nehéz volt bekerülni?
Hát... Már a magamira annyira nem emlékszem, mert aztán utána több kör is volt, tehát folyamatosan mindig felvételiztettek, tehát mindig azért volt nagyon érdekes, mert ugye Somogyi István volt a vezetője a csapatnak, és hogy mindig volt stúdió. És ez nagyon fontos szerintem, az utánpótlás, meg ez a frissen tartás. És aztán...
Stúdión azt értjük, hogy gyakorlatok.
Igen, igen, és ott heti talán először kétszer, aztán egyre többször volt a stúdiózás, és akkor volt a nagy csoport akkor már, ugye, amikor én már bekerültem, akkor is volt a nagyok, mert már nem tudom, hanyadik tanulmányt.
Azért te volt, még a kicsikhez tartoztál.
Én meg akkor a kicsikhez tartoztam, és nagyon szerettem stúdiózni, szóval nekem az a fantasztikus volt. Ott valami történt.
Jól emlékszem-e arra, hogy az Arvis ura annak idején arról volt híres, de lehet, hogy tök rosszul emlékszem, hogy a mozgásszínház fogalmat, mint a ők hozták volna be a igen. magyar független színjátszás köztudatban.
Igen, szerintem is, amennyire én is ismerem az akkori színházi palettát.
Ugye és ez
az...
neked nagyon való volt, úgy
nagyon,
képzelem.
Akkor még nem tudtam, hogy miért, de nagyon. Igen, pont ez volt ez a mozgáson keresztül létezés, és a beszéd nagyon csak később, meg aztán azt ugye egy kicsit kritika is volt az Arvis ura színházal akkoriban, hogy a beszéd, vagy a reális szituációkat azt nem tudják olyan erősen képviselni.
Tehát a tartalom nem volt annyira az előtérben, mint a formája annak, amit el akartatok
igen,
mondani.
De nem is ezt gondolom, hogy a tartalom, hanem hogy máshogy közelítette meg. Igen. És ez valamikor nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon erős jelenetek jöttek létre, ugyanakkor meg máskor nem tudta annyira ezt elérni.
És aztán nagyon érdekes fordulatok következtek az életedben az ismereteim szerint. Először is jött Olaszország.
Igen.
Oda hogy jutottál? Olasz színházban dolgoztál éveken át.
Igen, bár azt el kell mondanom, hogy Dániába mentem először.
Először mentél Dániába?
Igen, igen.
Azt
igen.
hittem, hogy fordítva, bocsánat, igen, akkor nem jól figyeltem.
Igen.
De hát a lényeg a kérdésemben továbbra is az, hogy kerültél külföldre, hogy tudtál ott színházba kerülni?
Igen, az úgy volt, hogy én itthon is, amikor a Szkéni Színház, azt hiszem két évente rendezett ilyen nemzetközi, egyrészt mozgásszínházi fesztivált, másrészt meg nyaranta fantasztikus workshopokat, ami akkoriban elképesztő, nem is tudom.
Ilyen nyári színháztáborok voltak?
Igen, tánc és színház. Uh-huh. Ugye ma már ez sokkal evidensebb, meg ki tudunk utazni, meg jönnek tanárok. Akkoriban ez nagyon egyedi volt, és elképzelhetetlen máshol, hogy ilyen van és volt. Szóval ez mind a fesztiválok olyan együtteseket hoztak, az Odin Színházat, a Gárdzsinicét, amiket máshol nem is láthattunk uh-huh. volna. Szóval akkor még nagyon zárt volt az itthoni színházi élet, meg mi sem nagyon tudtunk kimenni, nagyon ritkán. És akkor egyrészt itt én például láttam az Odin Színházat, ami fantasztikus élmény volt, ugye ők is abszolút mozgásszínház. A Grotowskitól tanult az Eugenio Barba, az ottani rendező és vezető. Náluk volt, Grotowskinál volt két évig, és akkor az ottani technikát vitte át, és fejlesztette ki. Szóval őket itt láttam, és aztán plusz mindig valahogy ez a tanulás, ez bennem volt, és akkor egyszer csak az egyik fesztiválon itt volt a Teatro Rio Rose, kicsit bonyolódik a helyzet, és az ottani színésznők ketten játszottak, fantasztikus előadás volt, az volt a cím, hogy Baudan.
Ez egy olasz színház.
Ez egy dán színház volt, olasz névvel, aha. ugye, nemzetközi.
Ja, azért gondoltam, hogy igen. Olaszország.
Igen.
Értem.
Tehát az egyik színésznő olasz volt, a másik dán, és mind a ketten 5 évig voltak az Odin Színházban.
Aha.
Tehát egy kicsit onnan, szóval ott tanultak. Onnan, igen, igen. És akkor az egyik színésznőnek lett egy kurzus a Dániában, Aarhusban,
aha.
ahol is egy nemzet...
Remek város.
Igen, csodálatos. Kopenhága után az egyik legizgalmasabb, élőbb, kulturálisabb, izgalmas város. És ez egy szintén nemzetközi Woman Theater Festival, ez volt.
Tehát nőknek szól, női
fesztivál, igen, női színészek. 10 napon keresztül volt, ami elég hosszú, és workshopok is voltak, és előadások is. Hát ott is, és ide valahogy én szerettem volna ehhez a színésznőhöz elmenni, egy hang workshopot hirdetett meg, ami szintén nem egy klasszikus, tehát nem az volt, hogy verseket mondtunk, énekeltünk, hanem a hangképzés, és akkor itt bejöttek a rezonátorok meg.
És könnyen kijutottál?
Na most ez, hát, szóval ez egy tehát megint egy különös, mert hát pályázni kellett. Elképesztően drága, drága volt akkoriban ez, drágának számított mind a repülő kijutni Dániába, és mind a kurzus, úgyhogy pályáztam ide-oda, és kaptam mind a repülő jegyre, és mind az ottani kurzusra szerencsére támogatást, így kijutottam. És így jutottam Dániába, így jutottam ki ehhez a színésznőhöz. És hát nagyon nagy élmény volt Aarhusba, de akkoriban már az Arvés úr a színházba elindult egy ilyen változás, ami pont már nem a mozgásszínház volt, egy kicsit ilyen sámán vonal, plusz valahogy ilyen klasszikusabban próbált.
És ez már nem a te világod.
És akkoriban
volt.
Még nem érdekelt, az azt gondoltam, hogy hú, a mozgásszínház, ott még van mit tanulni, nem? És ott kint Dániában megcsapott ennek a füstje, úgymond, hogy még abszolút van ebbe lehetőség, sőt, hú, hát most olyan színésznők voltak, Gárdi Hutter, Nóla Ré, tényleg fantasztikus.
Tehát ez egy nagy lökés volt.
Nagy lökés
számodra.
Volt, és egy ilyen nyílás.
Mennyi időt töltöttél aztán Dániában?
És akkor utána, amíg ugye hazajöttem, akkor még itt folytattam persze a munkát, mert az nem, még nem történt semmi, és akkor valahogy ki lehetett menni egy évre, tehát azt gondoltam, hogy egy évre kimegyek egy előadásra Dániába. Aztán amiből lett 5,5 év. De mondom, benne volt ez, hogy az Arvis urától már eltávolodtam, valami megszűnt, és utána meg is szűnt egy-két
meg
év
is tanultál múlva. Dánul?
Nem annyira. Hát az egy nyelvtanilag nem annyira bonyolult, gondolom, vagy nem tudom én mi, de kiejtésében igen, nehéz. Igen. És nagyon sokan beszélnek angolul.
Egy köhögő görcs.
Igen. Nagyon érdekes volt, mert most itt kicsit ugrálva, aztán Olaszországban, mert ugye ez egy nemzetközi társulat volt, és azért is voltam Olaszországban párhuzamosan a két országban. Hát olaszul könnyebb volt megtanulni. Ott például, amikor Olaszországban elkészítettük a La Gazza Ladra, a tolvaj sarka nevezetű előadást, azt először olaszul, és akkor ott volt például egy dal, mert hát ugye ez egy zenés darab volt, és akkor azt ilyen, hát olaszul énekel, ugye, hogy Io tremo e mi sento vicino un gran pianto.
De szép.
És akkor ezt dánul is meg kellett tanulni, most ezt azért ja, és kellvösszem en fiskpolen o fölmáj pokrózenszrend.
Csak most a hát fantasztikus, hogy ezt így tudod mind a kettőt, hogy mindig.
Ez ennyit körülbelül, de hogy a dánnak a tehát a tényleg a kiejtése milyen nehéz.
Mennyire
szóval,
más.
Hogy azt így persze megtanultam szövegeket, meg értettem akkoriban még sok mindent, most már egyre kevésbé, de mivel mondom, ott nagyon sokan beszéltek angolul, ezért a mindennapja.
És ez ilyen váltás volt, hogy Dánia után rögtön Olaszország?
Ez párhuzamos. Tehát, a lehetőség, amikor, vagy mit tudom én, volt egy dánul elkészült egy darabunk, és akkor azt kivittük egy kicsi turnéra mondjuk Olaszországba, és így ilyen
tehát össze... Tehát össze is függött egymással.
Igen, néha összefüggött, aztán volt, amikor...
Színészek is kapcsolatban álltak.
Igen.
Rendezők is. Ez nagyon izgalmas élet lehetett, mert azért ez a két ország, azt nem mondom, hogy két ellentétes
de azért
világ,
eléggé.
De eléggé távol állnak egymástól.
Igen, tulajdonképpen olyan, hogy ez egy háromszög, ugye Dánia, Olaszország és Magyarország valahol a kettő között, igen, így igen. Habitusban is. Meg
de nagyon sokat tanulhattál, azt gondolom, ez alatt a jó néhány év alatt, 5-6 év alatt, amíg ilyen közegben éltél. Egész más ember lettél?
Hát igen, de nem csak a színház miatt.
Gondolom, hogy magánéleti szempontból is átváltottál olyasmire, amit korábban nem ismertél.
Igen, így van, ami egy nagy fordulópont volt az életem. Ott derültek ki dolgok.
Na, akkor most jönnek igen. A dolgok. Még a titkot én egy kicsit
persze, még hagyhatjuk. Igen.
Elmondom azért, hogy Szalontai Tündével beszélgetek, a független színházak királynőjével minden előadásban, amelyben ő részt vesz, tudni lehet, hogy annak a rendezője független színházi rendező, hogy a színház, ahol fellép, az független színház, valamiképpen nem kapcsolódik a állami színházi rendszerbe szándékosan.
Bár, ha szabad így egy kis zárójelet betennem, hogy például tavaly ugye bemutatták az Ötvös Péter Valuska című operáját. Ötvös Péter hívott a darabjába.
Ami óriási dolog, és igen, nagyon büszke lehettél rá.
Nagyon-nagyon.
Milyen kár, hogy ő már nem élhette meg, amikor
igen,
téged
fantasztikus
látott,
volt, hogy ő végig ott volt az előadás létrehozásában, megvárta a bemutatót, és hogy én ennek része lehettem. ismerhettem, és hogy őt ismerhettem, az nagyon meghatározó. És az a Magyar Állami Operaházban volt.
Egyébként nem is az Operaházban volt, hanem kint volt ott.
Az Eiffel mű. De ugye az Operaházon belül.
Igen, operaházi előadás volt. Fantasztikusan jó volt, és nagyon örültem, mikor láttam, hogy te is részt veszel benne, nem akárhogy. Értem. Tehát nem feltétlenül szempont az, hogy nehogy véletlenül valamilyen állami színház legyen.
És ő meg látott egy másik operában, az meg az Ezred lánya, amit Polgár Csaba rendezett, ott voltam egy szintén prózai szerepben, és ott látott meg Péter, és onnan hívott meg. De jó. Szóval, hogy ez ilyen
ezek
érdekes.
Így mennek, hogy észrevesznek. Mondtam neked, hogy van rajtad valami olyasmi, ami nyilván nagyon felborzolja a kedélyeket jó irányban, és azt gondolják, hogy te ott nagyon jól meg fogsz felelni. Na, de akkor jött aztán egy idő után a Pintér Béla társulat,
igen,
amely akkor, amikor te oda kerültél, én legalábbis így emlékszem, akkoriban volt úgy igazán fölfutóban. Tehát ez egy olyan időszaka volt a Pintér Bélának, ma is hihetetlen nagy az ő belőlük áradó vonzerő, de akkor valahogy azt hiszem mindenki arról beszélt. Tehát valaki a Pintér Béla társulat tagja, arra nagyon felnéztek.
Hát ez úgy történt, hogy ugye én Bélával együtt dolgoztam az Arvés Ura Színházban.
Igen, ő is onnan indult.
Igen, például a Mester és Margaritában én voltam Margarita, és ő volt Behemult a macska, de azt még megelőzte a Magyar Elektra, amiben ő Égisztust játszotta, én pedig Klütemnesztrát. Szóval mi ott találkoztunk színészként először, aztán másodszor és több egyszerre. Szóval mi ismertük egymást, nagyon szerettük egymást, nagyon tiszteltük egymást, és amikor, ugye én hazalátogattam néha a Dániából vagy Olaszországból, és az egy ilyen hazalátogatáskor összefutottam Bélával, és mondta, hogy készül egy új darabra, ez volt a Sehova kapuja, és hogy gondolt abban a darabban egy szerepre, amit nekem írt volna, és akkoriban én már nagyon szerettem volna hazajönni. Csak úgy gondoltam, hogy olyan jó lenne, hogy még kint játszom, és még itthon is úgy elkezdek. De aztán ez kiderült, hogy nem lehet, mert nagyon más a szisztéma, meg hát, hogy akkoriban valahogy ez nem...
Hát ide-oda röpködni nem olyan egyszerű.
Igen, meg valahogy ott akkor több hónapos turné, akkor itt hogy lehet játszani, szóval az valahogy nem jött össze. És akkor el kellett döntenem, hogy mi legyen, és én azt döntöttem, hogy hazajövök. Szóval az volt
tehát
egy ilyen nagy...
Tehát a Pintér Béla volt a hívószó.
Igen, ő volt aztán a tényleg, igen, így is mondhatni, de már minden ott már erre predesztinált, hogy valamit már döntenek.
Hova érkeztél, amikor a Pintér Béláikhoz beléptél? Mit tapasztaltál? Tehát egy kicsit a belülről próbáld nekünk leírni, igen, ezt a színházat. Én végtelen sajnálom, hogy Pintér Béla egy hosszú ideje nem hajlandó interjú alany lenni, pedig én nagyon szeretnék vele beszélgetni.
Talán majd még...
Lehet, hogy majd egyszer mégis rászánja magát. Egyszer beszélgettem vele, vagy nem is egyszer, de aztán abba hagyta az ilyen tevékenységét, hogy interjúkat adjon.
Hát ő a darabjaink keresztül beszélget.
Ez így van. De te mit tapasztaltál? Tehát mi volt abban a nagyon különleges, amitől Pintér Béla tényleg söpörte be a sikereket?
Ugye ez a harmadik darabja volt akkoriban, tehát addigra már elkészült két másik előadás, a Népi Rablét és a Kórházbakony. Ez lett akkor a harmadik darab. Hát amikor hazajöttem, akkor még nem volt egy ilyen nagyon stabil, nagyon nem tudom, ilyen csapat, vagy a csapat olyan értelemben stabil volt, hogy nagyon, szóval ilyen nagyon lelkes volt mindenki, nagyon odaadó, szóval a színház volt mindenek felett.
Persze de nagyon is, más színház volt, mint amit addig valaha valahol láthattál,
valószínű,
ugye?
Nem tudom, hogy hát azért én kint láttam.
Láttál ilyet? Kint,
nem ilyet, de nagyon sokfélét, szóval ott azt éreztem, hogy így kinyílik minden, és amikor hazajöttem, azért az így
beszűkült
egy kicsit, mint a lovaknak van. Szóval azért ott Dániában is tapasztaltam, nagyon különleges fesztiválok voltak, de itthon más, persze más rendszerben vagyunk, és Béla tényleg nagyon ilyen elementáris előadásokat hozott létre, és igen, tehát csodálatos volt.
Nehéz volt vele dolgozni?
Nem volt nehéz. Akkoriban sokkal inkább ő is még ilyen billeget a színész és a rendező között. Még inkább volt talán színész és rendező, mint most én inkább rendező és színész. Színész, és egyre inkább kivonja magát, ami teljesen érthető. Akkor még sokkal jobban úgy egybe volt ez az alkotás, ez a csapat, előadás után mentünk, beszéltünk róla, szóval fiatalok voltunk.
Ez elmúlt szerinted?
Persze, hogy elmúlt. Természetesen elmúlt. Nem
tud fennmaradni örökre.
Egyrészt már több mint 20 éve tart ez a dolog, nem lehet ugyanazon a hőfokon. Az ember változik, máshogy, már nem úgy dolgozik, de ez is természetes. Szóval, hogy...
Miben érezted ott a legjobban magad? Melyik darabban voltak az, hát, a kedvenceid?
Hát nekem a Parasztopera, aztán ugye
az... Azt hiszem az a legjobb darabja máig, nem?
Hát én ezt így nem akarom kimondani, vagy
de
nem, az egyik
opera,
legjobb.
Mert ez most már a harmadik opera, amiről beszélünk.
Igen, sőt, volt egy harmadik a Magyar Állami Operaházban is, a Ravatallal szemben, igen, amit Székely Kriszta rendezett. Na de visszaúrunk Pintér Bélához. Szóval a Parasztopera az nekem az egy meghatározó, ez ott nagyon megérkeztem. És aztán jött a Gyévuska,
igen,
ami szintén, és volt a Sütemények királynője, szóval ez nagyon három különböző...
Azt de hiszem, sarkalatos hogy... pontok, igen, ezek, igen, szerintem meghatározzák az egész Pintér Béla gondolkodásmódot.
Én nekem ez a három akkoriban nagyon erős, és nagyon más, szóval, igen, érdekes módon, miközben például a Parasztopera is, és a Gyévuska is, ugye zenés, végig zenés műfaj, teljesen más, szóval, és a Gyévuska amúgy is szerintem egy picit így kilóg a Bélának.
Én nagyon szeretem, egy nagyon különleges.
Nagyon, dolog. Igen, igen, és hál' Istennek most megint elővettük, igen, és játsszuk.
Pont. És te is benne vagy.
Igen, igen, igen.
Pedig azért eljött egy pillanat, amikor úgy érezted, vagy te, vagy ő, hát, vagy mind a ketten,
mind a
ketten ennyi
ketten
volt.
Úgy éreztük, de ez már régóta érlelődött, szóval így megcsontosodott, betokosodott valami köztünk, és nem tudtunk ezen túljutni, nem tudtunk már szabadon együtt
fájdalmas
alkotni.
Volt a válás?
Olyan érdekes, hogy igen, fájdalmas volt, hát 13 év után történt meg, és az ugye egy nagyon elementáris és intenzív időszak volt, miközben már évek óta benne volt a levegőben, mégis amikor, és Béla mondta ki, persze fájdalmas volt. Hát,
De utána egy ilyen hideg viszony alakult köztetek, vagy fennmaradt az, hogy ő rendező, te színész,
igen,
és ha kell, akkor tudja, hogy te mire vagy képes.
Abszolút, de ez nem azt jelenti, hogy újat létrehozunk, tehát a régieket játszom, akkor teljesen jól működünk.
De akkor jól működtek.
Abszolút, teljesen jól működünk, újat már nem hozunk létre.
Igen, de nemet mondani egy olyan színházban, ahol biztos helyed volt, az nagy bátorság lehetett a részedről.
Igen, de nem én mondtam ki.
Ezt, de nem, igen, hogy ő mondta végül,
igen,
is.
Igen.
Hogy akkor az egy a zuhanás.
Hát ez egy sok volt minden szempontból. De mondom,
akkor
úgy,
mi következett a te életedben?
Hát egy vákum. Igen, mert hát onnan, szóval ez egy ilyen intenzív, nem is tudom, együtt működés, előadás, létrehozás
napi
után.
Napi feladat nyilván.
Igen, bár megmaradtak az előadások, tehát azért nem az volt, hogy semmi nem lett, hanem akkor mi lesz most új? Uh-huh. És akkor, hát, mint független színésznő, nagyon, hát hova? Persze, azt hiszem, akkor volt egy ilyen idézőben rohamom, hogy megpróbáltam pár embernek vagy beszélgetni velük, vagy mondani, hogy hát én most itt vagyok. Hát ebből egy valakivel aztán dolgoztam, de az sem volt olyan érdekes, és akkor lassan kialakult ez, hogy hát ahova hívnak, oda megyek.
A függetlensége ez is?
Hát ez is, igen, igen.
Szabadúszó.
Igen, szabadúszó, igen, és független, szóval akkor most így ez megfejelve, igen.
És ez máig így van?
Máig így van, igen.
Szenvedsz tőle?
A szenvedés az elég, inkább ez is ilyen hullámokban, mert tavaly például rengeteg munkám volt, de ez soha nem jelenti azt, hogy akkor most evidensen akkor a
hogy
következő
akkor lehet,
igen,
a következő, igen, időszakban.
Szóval ez teljesen...
A legutolsó darab, amit én láttam, és amelyben nem hogy főszerepet, hanem az egyetlen szerepet te játszottad, egy nagyon elgondolkodható, nagyon méremenő darab, amit te magad írtál, az a címe, hogy Született Wagner emese, a Jurányi Színházban lehet látni, a színpadon egy mennyasszonyi fátyol mögött egy fehér, hosszú ruhában ülsz, és kiderítesz az életedből valami olyasmit, ami hihetetlen megrendíti a nézőt is, mint ahogy nyilvánvalóan téged sokkal inkább, mert hogy önmagadat kutattad fel. Azt mondod, hogy ez Dániában kezdődött, amikor te már addig is nagyon sokat keresgélted, hogy ki is vagy te valójában, és hogy mi izgat téged tényleg, mert nem tudtad egész pontosan. De mi történt? Hogyan vezetett mindez el Wagner Emeséhez?
Igen, ugye most visszaugrunk Dániába, és ott olyan 20 éves voltam, amikor kijutottam, és addig is már sok pszichológiai könyvet olvastam, meg hát mondom, ez a keresés, kutatás, ez a ki vagyok, mi vagyok, ugye...
Egy bizonytalan embernek érezted magad?
Hát éreztem magam, persze. Meg ilyen különösnek, különlegesnek, de nem olyan, hogy hú, de különleges, hanem olyan furcsán, hogy nem értettem bizonyos dolgokat, hogy miért vagyok ilyen, miért reagálok amúgy, miért... Ugye a színházat is biztos nem véletlenül választottam. Ezt most már így utólag mindent könnyű, vagy könnyebb megfejteni. Ezt most már így mondom, hogy miközben mindenféle szerepeket próbáltam, játszottam, azt se tudtam, hogy valójában ki vagyok. És akkor ide visszaugrunk Dániába. Ott olvastam egy pszichológiai könyvet, amiben leírta a csecsemő leépülésének fázisait, és abban volt egy mondat, hogy...
Leépülés?
Igen. Ugye igen, hogy mikor épül le a csecsemő, hogyha nem kapja meg azt a minimális szeretetet, odafigyelést, az anyai odaadást. Ugye, hát,
ölelést, igen.
Ugye, mert amikor megszületik a csecsemő, akkor még van egy szimbiózis az anyával, ami hát majd legalább egy éven keresztül, de lehet, hogy tovább is tart, kinél, meddig, nem tudom én mi. És hogyha ezt nem kapja meg, ugye nevezhetjük hospitalizációnak, de hát ez nem csak az. És akkor volt egy olyan mondat ebben, hogy már azt is elfelejti, amire vágyott. Persze ezt nem tudatosan kell értenünk. És akkor én azt éreztem hogy abban a 25 éves testben, hogy ez még nagyon én vagyok. Na jó, akkor...
Hát, hogy te még azt se tudod, hogy mire vágysz máig.
Hogy odáig, addig. Hogy miközben ott egy fiatal lány, nő vagyok, aki színész, aki keres, aki dolgozik, aki kurzusokra jár, aki nem tudom én, utazik, és ez meg az, nagy, ekkora, ott még van egy picit csecsemő, aki még azt se tudja, hogy kicsoda, sőt, azt se tudja, hogy mire vágyik. És, de hogy ez miért van így, ugye? Mert hát ez azért ez nem a semmiből jön, hanem onnan jön, hogy ezt a furcsaságot mindig is éreztem. Plusz azért az életem során egyszer-kétszer elhangzott a környezetemben, hogy te nem vagy az igazi.
Ki mondott ilyen?
Az unokatestvéreim, és egyszer az anyukám is.
Hogy te nem vagy az igazi, vagyis...
Nem vagyok én az igazi
nem
gyerek.
Nem az ő gyereke
Nem az vagy. Ő gyereke vagyok, vagy nem vagyok az igazi unokatestvérük, vagy valahogy így, de ilyen 10 éves lehettem, vagy 8. Ilyenek lehet, hogy máskor is elhangzanak.
És nem is nagyon értetted, hogy mit
nem nagyon értettem, mondan? Meg nagyon ijesztő is volt szerintem. De ez mind a tudat alatt, nem az volt, hogy hú, de én nem tudom én, hanem olyan rémületes, vagy úgy nem tudja az ember, mit jelent ez? Hát nem ér. De amikor az anyukám mondta, akkor már elváltak a szüleim, akkor én elmentem az apukámhoz, és megkérdeztem tőle, hogy ez így van? Ugye így félve, vagy óvatosan, és ő letagadta. És akkor szerintem nagyon ennek akartam hinni, vagy egyrészt nagyon neki hittem.
De
és
durván tagadta le, vagy kedvesen, vagy hát, finoman.
Szerintem ilyen
távolságtartóan.
Hát ő is szerintem lenyelt ott, nem tudom, hirtelen 3 mondatot, és hát olyan egyértelműen is, ő nem volt egy nagyon erőszakos ember, vagy nagyon határozott, de ezt így letagadta. És akkor szerintem én akkor ugye inkább annak hittem, vagy annak szerettem volna hinni, de hát benne volt a levegőbe. Meg minden más benne van a levegőben. Mindenki úgy néz rád, most mondjuk ki akkor, mert ott így most kerüljük a témát, hogy akkor ki hazajöttem, inkább akkor így folytatom, karácsonykor, és elhatároztam, hogy utána járok-e, hogy ez a dolog, ami a levegőben van, hogy én valódi gyereke vagyok-e a szüleimnek, ez igaz-e vagy nem.
20 évesen,
és akkor kiderítettem. És kiderült, hogy minden érzésem igaz volt, és hogy engem örökbe fogadtak. Ami azért elég sokkoló volt.
Hogy derült ki?
Nem mertem megkérdezni direktben az anyukámat, hanem csak így megkérdeztem, hogy születtem. És ő válaszolt erre. Akkor megint elbizonytalanodtam, hogy akkor valahogy nem tudom, de akkor elmentem az apukámhoz, és neki volt már egy újabb felesége, és ő nem az apukámat mertem megkérdezni, hanem a feleséget. Milyen érdekes, ugye ő egy kinn is vagyok, benn is vagyok ember, kinn voltunk, és megkérdeztem, és ő válaszolt, hogy persze. De úgy, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, ami számomra egy olyan megvilágosodás volt, és olyan sok, egy pillanat alatt megértettem az egész életemet.
Összeomlottál?
Először megértettem, az egy csoda, tehát mintha mindent megértettem volna, és aztán a második pillanatban pedig minden szétesett darabjaira. Szóval az egy ilyen, de hát ennek meg kellett történnie, és akkor onnantól kezdve jött egy teljesen, utána visszautaztam Dániába, mert akkor még csak hazalátogattam, igen, és utána még volt jó pár év ebben a szétesett állapotban. Tehát ott volt a felszínen, vagy egy rétegben volt a munkám, a kíváncsiságom, a mindenféle, ami a látvány volt, amit láttak az emberek, és a mélybe pedig történt ez a teljes szétesés, az identitás újraépítése, a minden.
Hát ehhez nagy segítségekre lehetett szükséged, volt hát, segítség?
Terápia. Igen, találkoztam ott egy speciális terapeutával.
És ott Dániában mentél a terapeutához?
Természetesen muszáj volt, mert egyébként szerintem megbudjantam volna.
És ez sokat segített.
Igen. De hát az nagyon kemény volt, igen.
Mikor határoztad el, hogy ezt az egész történetet megírod?
Hát elég sokára, mert aztán még... Hát
vagy mi volt az indító igen, oka? De gondolom, az nagyon fontos lehetett, hogy végül is aztán összetalálkoztál az igazi mamáddal.
Vele elég hamar összetalálkoztam. Miután, ez kiderült, utána tudom én hazajöttem egy fél év után, és akkor megkerestem.
Hogy találtad meg?
Hivatalosan, akkor nem tudtam, hogy lehet, mert ugye ez titokban történt az örökbefogadás, tehát minden titkosított. El kellett mennem az önkormányzathoz, és mondták, hogy írjak egy levelet, megkeresik ezt a szemét. Ha ő akar velem találkozni, akkor majd ők jelzik. És akkor azt érzem, na jó, hát erre nekem se időm, se
erőm.
Hát én azonnal szeretnék mindent. És akkor kiderült, hogy beszélgetve az anyukámmal, az örökbefogadó anyukámmal, hogy ő tudta a nevét.
Ő mit szólt, mikor te felfedted tudásodat?
Nagyon nehéz volt beszélgetni vele erről. Nem volt egy ilyen nagy egymásra borulás, nem volt egy ilyen katarzis, szóval én nagyon óvatoskodva beszéltünk, nagyon keveset, szóval ez nehéz volt ilyen értelemben, de tudta a nevét, meg a falu nevét, ahonnan származik, úgyhogy én elindultam megkeresni őt, és ez már benne van a darabban.
Igen.
A darabban elég viccesen. Ez talán nem ennyire volt vicces, de hát itt...
Gondolom, én csodálkoztam, és néha már még nevettünk is.
Igen, de hát ezt a muszáj, azt hiszem...
nagyon súlyos a történet. Elmentél a faluba.
Igen.
Megtaláltad.
Megtaláltam egy nap alatt, és azért nem mesélem el, mert ez benne van az előadásban, és onnantól kezdve azért azt elmondom, hogy kapcsolatban maradtunk, de akkor én visszatértem.
Milyennek láttad őt? Csalódást okozott, hogy ő az, aki...
Hát ugye ez is benne van, hogy én elképzelem a világ legszebb nőjét, egy csodálatos, hosszú hajú, magas anyukát, és hát ehhez képest nem ez van. Nem ez van, és
egy meggyötört emberrel
találkoztál. Igen, és hogy egy idegen. És hogy ebből nagyon pici változott, de hát ő is leélte az életét nélkülem, én felnőttem nélküle.
El tudtad fogadni az ő magyarázatát?
Elfogadom, tehát ez nem kérdés, persze kellett, azért itt mit is szakaszok voltak az ismerkedésbe, a megértésbe, a megbocsátásba.
Nagyon fiatal volt,
igen.
És egyáltalán nem volt alkalmas, hanem ő maga is tudta, hogy
igen, de,
gyereke legyen.
Igen, és később értettem meg, hogy tulajdonképpen azért ebben a történetben az ő anyukája igen. volt a felnőtt, vagyis az én a nagymamám, mert ő döntött. Mert ő dönthettek volna máshogy is. Így döntöttek.
Csak azt nem érti az ember, hogy a nagymama akkor miért nem vett.
Igen, és azt
magához.
Is aztán meg lehet érteni, mert ott is mindenféle családi rémségek, meg félrémségek vannak. Tehát az ő részüket meg lehet érteni.
De vádoltad azért anyukádat?
Így nem, tehát nem úgy vádoltam, nem tudom én mi, de attól még az én életem, hát azért nem volt könnyű. Tehát, tehát a gyerek részem nem tud mit kezdeni azzal, azzal a döntéssel, hogy én fél évig egy csecsemő otthonban vagyok, ahol, ami meghatározza aztán az alapvetően a világba vetettségemet, akkor onnan, ahogy kivesznek, ahogy ezek a furcsa szülők nevelnek, ahogy nem mondják el, de mindenki tudja körülötted, ettől lesz minden olyan nagyon furcsa. Szóval, hogy ezt fel kell dolgozni, és akkor ezt mondom, hogy újra kellett építenem magamat, az identitásomat. És akkor kérdezted, hogy jutottam el ide. Hát nagyon hosszas munka után jutottam el. Egyáltalán arról, hogy erről nyíltan tudjak beszélni, az is nagyon sokára.
Titkolni akartad?
Nem akartam titkolni.
De nem is szégyelted azért, gondolsz.
Most szégyelte? Is szégyellem.
Hogy?
Nem tudom.
De ezen mit kell szégyelni?
Hát... Nem tudom.
Az emberek úgy fogadják ezt általában, mint valami
nem tudom, de
szégyelni való dolgot?
Nem tudom, de én szégyellem. Már de ezen érdekes. Dolgozom, szóval dolgozom, meg nem... Hát ez egy nagyon bonyolult gomolygó még mindig.
Azt javasolta neked valaki, hogy írd ki magadból?
Már az első... Már nem, na, és még amikor hazajöttem, utána is terápiába jártam, meg most is járok, szóval, hogy ilyen szakaszokban meg hosszasan is jártam. Például az akkori terapeuta azt mondta, hogy táncoljam ki magam, vagy mozogjam ki magamból, de akkor még nem, sehol nem tartottam ahhoz. Meg egy darabig azért sem mondhattam el, mert hogy a szülők miatt. Mm. Se az örökbefogadó, se a
elengedő
világra hozó szülei miatt, mert ők titkolták. Szóval az ő életükben, az ő környezetükben ez nem volt egy tudott dolog.
Megrázta anyukádat, amikor az igazi mamádat, amikor
én biztos megrázta.
Megtaláltad?
Meg hát azért igen.
Azóta nincs kapcsolatod vele?
Folyamatosan volt kapcsolatom vele, meghalt több mint egy éve. De volt, hát ilyen-olyan amolyan, de volt, abszolút volt kapcsolatom vele. Hát soha nem lett az anyukám. Uh-huh. És a másik
sem
igazán.
Hát ez egy tragikus vége
igen, ennek a történetnek. Igen, és hogy aztán hogy jutottam el, hogy egyszer a... Tehát, hogy emiatt sem tudtam ezt nyíltan vállalni, meg valahogy magamba is el kellett jutni addig a pillanatig, amíg azt mondtam, hogy így, tehát a barátaim tudták, de hogy így most így például beszélni tudjak erről, hogy igen, ez a történetem, igen, én egy örökbefogadott gyerek vagyok, igen, titkolták, igen, ezt fel kellett dolgozni, igen, idáig jutottam el, ez vagyok én. Szóval volt a Magvető Caféban egy ilyen sorozat, a kör, vagyis az igaz történetek,
igen. És ott oda meg... most is azt hiszem.
Igen, talán volt, igen. Meg van, és oda meghívtak engem, hogy akkor mondjak el egy történetet, amit még soha nem mondtam, meg nem tudom, és akkor ott több ismert, kevésbé ismert ember volt, és valahogy akkor jutottam el oda, hogy akkor ezt elmondom.
Az volt az első?
Az volt az első.
Hogy
és akkor ott is nem tudom, volt 5-10 percem, improvizáltam, persze egy végig gondoltam, hogy miket lehet elmondani, ez máig meghallgatható, és az volt az első ilyen, hogy wow, hogy ezt így nyíltan ki tudtam mondani, akkor abban
jól
is...
Jól esett, hogy kimondtad?
Nagyon-nagyon izgultam, rettentően izgultam, utólag nagyon fontos volt, igen, most az jól esett, az furcsa lenne ezt mondani, de nagyon fontos volt. És onnantól kezdve nyílt, egyre jobban nyílt, és akkor valahogy eljutottam oda, hogy na most vagy erről csinálok egy előadást, vagy mi másról, mármint önállóan, mert...
Még nem csináltál korábban saját előadást?
Nem, ilyen értelemben nem, mert már úgy szerettem volna valami zenész, táncos, nem tudom mindent, amiben majd így...
Mert ebben van tánc.
Igen, és akkor valahogy mégis arra jutottam, hogy vagy erről, vagy miről. És akkor
ki segített neked ebben?
Hát aztán az alkotótársaim, ahova szintén hosszasan jutottam el, mert aztán jött a COVID, meg először azt gondoltam, hogy egy íróval fogok, de aztán az nem működött. és aztán végül Szentecki Zitát találtam meg, és igen, nagyon-nagyon érzékeny, nagyon jól dolgoztunk együtt. Gergye Krisztián segített a koreográfiában, Zombola Péter a zenében, szóval, hogy igen.
Van egy nagyon érdekes vonulata ennek a darabnak, aminek igazából túl sok köze talán nincsen a történetethez, de mégis nagyon szorosan kötődik hozzá. Egy Amerikában nagyon fiatalon öngyilkosságot elkövető fotóművésznő alkotásai szerepelnek ebben a darabban. Te ismerted ezt a történetet?
Igen, abszolút ismertem. Ugye a látványvilágot az ő képei inspirálták, és azt éreztem, hogy ez a teljesen visszaadja az én saját gyerekkoromat, az érzésvilágot.
Francesca Woodman.
Igen, és neki vannak ezek a fehér-fekete képei, ő maga sokat fényképezte önmagát, ilyen
főleg magát fényképezte,
igen,
meg a lepleket, amiket
leplek
felvett.
Vannak, akkor ilyen letépett tapétákban, ilyen furcsa, ők is ilyen furcsa mozdulatokban, akár egy ilyen állati tükrök, rökkel, szóval nagyon különös, nagyon
ő is egy nagyon bizonytalan embernek
nagyon érzékenynek,
ezeken,
igen.
És nagyon érzékenynek, és 20-valahány éves korában
22-23 éves korában öngyilkos lett, de addig már ezt a csodálatos sorozatot, életművet, ha lehet ilyet
igen,
mondani.
Igen, nagyon értékesek, igen. Ezek a fotók, és nagyon illik ez a történethez. Ez a te ötleted volt?
Abszolút, igen, mert azt éreztem, hogy ez a világ, ez a látványvilág az, ami nem kell semmit mondani, és már visszaadja azt az érzést, amiben én bolyongtam.
Gergye Krisztián pedig ugye a mozgás, igen, részében segíthetett, gondolom, sokat, és ez tele van a mozgások által üzenő gondolatokkal. Az nagyon érdekes, ahogy mozgással ki tudod fejezni azt, amit el akarsz mondani.
Igen. Mert arra, vagy azt éreztem, vagy gondoltam, hogy nem azt szeretném, hogy leülök egy fotelba, és elmesélem ezt a nagyon borzalmas történetet ilyen klasszikus módon, hanem fontos volt nekem, igen, mind a látvány, mind a mozgás, a zene, Wagner.
Igen.
Ugye, mert született Wagner Emese.
De ez a név, ez kitalált név nyilván.
Nem.
Tényleg így hívta?
Pár éve derült ki, ugye ez egy újabb adalék, hogy a született, ez így van, amikor meghalt az örökbefogadó anyukám, akkor előkerültek papírok, amit életemben nem láttam, amiben le van írva, hogy született Wagner Emese.
És te sose tudtad korábban?
Nem. Tehát fél évig engem Wagner Emesének hívtak, majd az örökbefogadó szüleimnél van egy papír, Szalontai Emese, majd Szalontai Tünde. Szóval ez egy újabb ilyen...
Reméljük, hogy nem lesznek újabb hasonlóan megrázó fordulatok az életedben.
Nem, de...
Most úgy olyan helyen vagy, minden szempontot figyelembe véve, hát, ahol lenni szeretnél, vagy még mindig a keresés fázisa
nem, most
tart?
Nem az a fajta keresés van, meg hát ugye azt el kell mondanom, hogy van egy családom.
Igen,
és te
igazi anyuka vagy,
igen,
és igazi kislányod
van. És ez megjelenik
van.
A darabban is, szerintem így ez van. A feloldozás, ez a pozitív, a darabnak a vége például.
Igen, ez a happy end.
Igen, ami nagyon fontos. Tehát ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy itt megjelenjen, és ez is valódi történet volt, hogy hogyan volt ez jelen az előadás készítésekor. Igen, van egy csodálatos lányom, és egy társam is, úgyhogy ez ilyen értelemben szerintem ez a legfontosabb, azt hiszem, amit ebből a történetből idáig ki lehetett hozni, de hát azon vagyok, hogy ez egyre jobb legyen.
Szalontai Tündével beszélgettem a Dobszerdában, született Wagner Emese. Nagyon köszönöm, hogy ennyire őszintén és ennyire nyitottan fogadtad a kérdéseimet és válaszoltál rájuk. Azt gondolom, hogy olyan történetet osztottál meg a nyilvánossággal, amelyre rengeteg embernek van szüksége, nem feltétlenül azért, mert ők maguk is esetleg hasonló dolgokon mentek keresztül, hanem azért a bátorságért, amit most megosztottál, hogy az ember ne hagyja sötétben az általa nem egészen pontosan kiderített dolgokat. Nem szabad feladni, meg kell tudnunk, hogy valójában kik is vagyunk.
Abszolút, igen, és köszönöm, hogy itt lehettem én is, és ezt kívánom mindenkinek, igen, hogy legyen bátor. Igen.
a mai műsorban Rózsahegyi Gábor, Mátyus László, Csorba László és Horváth Ádám segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.